Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor, minden kedden este 8-tól a Híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
8 óra 14 perckor ma esti meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a tudományos keresés a külső tér, idő és anyag világában fedez fel rendet, a spirituális keresés pedig a tudatunkban. Mivel azonban a teljes valóság mind anyagból, mind tudatból áll, miért kellene a külső világ rendjének megértését célzó keresésnek kibékíthetetlen ellentétben lennie a belső világ rendjének megértésére irányuló kereséssel? Ma tehát többek között erre keressük a választ, témánk: segít-e a tudomány és a tudás a spirituális életben? Vendégünk dr. Puskás Attila Érdőgyász főorvos, számos tudományos társaság tagja. Hölgyeim és uraim, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, és ha tehetik, ha gondolják, hallgassák meg a ma esti Digitális Világot is. Azonnal kezdünk, azonban addig játszunk mégpedig az LGT-vel.
És némát mindegy, akárki szól rá. Játszom is segít nekem, hogy te is játszol vele a mások türelmével, a mások szerelmével. Játszunk szabállyal, tűzzel, amíg csak játszunk, és csak játszunk, hogy játszunk, játszunk, amíg a deszkákon állunk, játszunk, amíg lejjebb nem szállunk, amíg csak segít nekem, te is játszol vele.
Igen, bizony, játszunk. Jó estét kívánunk még egyszer, 8 óra 18 perckor. Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonja előtt dr. Puskás Attila érgyógyászt, főorvost, akiről tudjuk, hogy számos tudományos társaság tagja. Attila, szép jó estét, köszönjük, hogy elfogadtad ma este is a meghívást.
Szép jó estét mindenkinek, szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot.
Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szokás szerint elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es SMS üzenőfal, 0740 274 165 elektronikus levélcímünk a digitális világokat marosvásárhelyi rádió.ro és a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Ez a cím marosvásárhelyirádió.ro. Kérjük, hogyha gondolják, keressenek rá az interneten, itt láthatnak is, és Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Attila, kezdjük a mai digitális világot egy témába illő verseddel. Legyen ez amolyan hangulat alakító. Benne vagy?
Természetesen.
Akkor megkérünk.
Ki elmozdult, birtokolatlan áttetsző magunk kényszerű fogsága vagyunk a testben. Ingerküszöb alatti szakadékok kélyesen hívogató omlása, az örök káromlása egyben. Járt út elhagyásának szinte lehetetlensége a járatlan gyönyör ígéretéért. De az őszinte mosoly virradata is a szürkeség sorozat utolsó fehér lapján, hol kutat ás és kutat az alkotás gyermeki öröme. A teremtés születése napján, hogy érthetővé válhassék az érthetetlen, és hogy testközelbe símuljon a messzeség szivárványába burkolódzó elérhetetlen. Ki elmozdult holdpontjáról, már maga a győztes. Törhetetlen.
Köszönjük szépen a verset, és természetesen azt is, hogy elmondtad a hallgatóknak. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát, ismétlem, az, hogy segít-e a tudomány és a tudás a spirituális életben. Attila, a spiritualitás, a tudományos keresés valójában a valóság két egymást követő, kiegészítő faggatása. A tudomány a mérhetővel, a spiritualitás a mérhetetlennel foglalkozik. A két keresésnek kéz a kézben kell haladnia.
A mérhető, az anyagi valóság, a kvantifikálható, a mennyiségileg meghatározható találkozik a mérhetetlennel, a meg nem határozhatóval, vagy az elvonttal, és ez a találkozás az emberben zajlik. A racionális tudós is érzelmi, lelki töltettel felvértezett ember, húsvér ember, és a racionális tudósnak is van egy belső élete. Itt a kérdés az, hogy az ember honnan indul és hova tart. Tehát ha csak a külső világból indulunk, és a külső racionalitás az, ami egyedüli foglalkoztatás a mi életünkben, akkor lehet, hogy elveszítjük egy olyan oldalunkat, amit kár lenne kihagyni. Viszont, hogyha bentről egy belső világból indulunk, és úgy próbáljuk a külvilágot magunkba olvasztani, illetve megismerni, akkor ez a megismerés sokkal teljesebb lehet. Tehát a két dolog, a külső racionális megismerés és a belső megismerés kéz a kézben nagyon hatékonyan tudnak együtt működni és haladni, és nem zárják ki egymást, sőt, nagyon fontos rendszerben dolgozhatnak, és ez egy alapfeltétele kéne legyen tulajdonképpen minden racionális tudós hozzáállásnak, hogy tulajdonképpen ne tartsa csak azt szem előtt, és ne veszítse el a létezésnek egy megfoghatatlanabb, már mindjárt nem tudom kimondani, annyira megfoghatatlan oldalát sem, és hogyha ez a megfoghatatlan, láthatatlan, úgymond irracionális oldal az embernek a belsejében van, akkor az értelemszerűen vagy érthetően ezt valahogy másként kell megismerni. Jól lehet, a kétfajta megismerésnek lehet valóban közös vonása és közös oldalai, mint például ugye az empíria. Az empíria az a tapasztalása, gyakorlat és a gyakorlat általi megismerés, és tulajdonképpen a belső megismerés az csak elméleti szinten marad, hogyha az ember nem vág bele, és nem próbál ki valamilyen belső megismerési utat, és ez nem más, mint az önismeretnek bizonyos formái, és ezáltal ő egy teljesebb életet tud élni, és nyilván, hogy sokkal hatékonyabb lehet a külső megismerés folyamatában is.
Ehhez a gondolathoz tartozik még az is, hogy a tudományos keresés a külső tér, idő és anyag világában fedez fel rendet, a spirituális keresés pedig a tudatunkban. Mivel azonban a teljes valóság mind anyagból, mind tudatból áll, miért kellene a külső világ rendjének megértési célzó keresésnek kibékíthetetlen ellentétben lennie a belső világ rendjének megértésére irányuló kereséssel? Miért kell ez? Miért kellene?
Ellentétben nem kellene legyen, pont arról van szó, hogy ezek összhangban kell legyenek. Vegyük csak, ugye még egyszer térjünk vissza az ember, mert az ember az egyedüli élőlény, mondjuk azt a világegyetemben, akiről tudomásunk van, persze nyilván lehetnek más fajta féle élőlények is, de nem tudunk róluk igazából biztonsággal, de az ember az az élőlény, aki önmaga az adott szabad akarata által tudja befolyásolni a létét és a létezését, és természetesen kutakodik önmaga iránt. Most a legalapvetőbb kérdés az embernek, ami fölmerül időtlen idők óta, hogy ki vagyok én. Ez a keresésnek a hajtó motorja. Ki vagyok én? Én miben vagyok? Mi az a világ, ami engem körülvesz, és akkor erre törekszik, hogy megismerj egyszer a világot, ami kint van, ami látszik, ami tapintható, érzékelhető, és így fokozatosan, ahogy egyre mélyebben és mélyebben ás a tudományban, egyszer csak eljut egy olyan pontra, ahol felteheti és felteszi magának azt a kérdést, hogy rendben, de mi van mögötte? És végül is ki vagyok én, aki keresek? És ezt a kérdést kiteszi fel bennem, hogy ki vagyok én. Ezek nagyon érdekes dolgok. Ilyen rétegződés az ember, ilyen érdekes lelki keveredés és testi keveredésnek az együttese, és ez a csodálatos az emberi létezésben, hogy fel tudjuk tenni ezt a kérdést. Viszont a kérdés feltevés minket arra ösztökélhet, hogy bizonyos dolgokat, amelyeket úgy látunk, hogy amelyek bizonyos tanítások szerint úgy tűnnek, hogy nem helyesek, azokat meg tudjuk változtatni. És az életünkkel, az életmódunk változtatásával a tudomány ma már eljutott arra pontra, hogy bebizonyította, hogy igenis tudjuk befolyásolni még az életkorunkat is. Az, hogy hogyan élünk, hogy hogyan gondolkozunk, hogy hogyan érzünk, az az életkorunkat is befolyásolhatja. Vagyis mi emberek, amikor egy genetikai és érzelmi lelki örökséggel jövünk a világra, akkor azt úgy vehetjük hasonló, ugye a digitális adás, vagy a digitális világ témakörében jól beilleszthető hasonlattal élve, hogy egy hardware-rel, tehát egy merev lemezzel jövünk a világra, ez a genetikai kódrendszer, meg az az egész lelki örökség, a természetünk, ahogy szoktuk mondani. Hát ez a természete, el kell fogadnunk. Szóval ez a merev lemez, ez a hardware igazából a komputerben is akkor működik, hogyha erre programokat töltünk fel, tehát a szoftot rátesszük. Így a szakkifejezéssel a digitális világban így élünk. Ha ezt a szoftot, ezt a programot föltesszük, akkor a hardware működik. Na most ez a szoftver, ez a programozás az emberben nyilván kora gyerekkorától zajlik, meg a mintázatok, amiket lát a társadalomban, meg ott, ahol él, ezeket olyan automatikusan veszi át, hogy mint egy betáblázza a hardverébe, és ezek úgy működnek, mintha ezek időtlen idők óta kőbevésve ott léteznének. De ezeket a programokat, ezeket a szoftvereket mi át tudjuk írni. És azáltal, hogy mi megváltoztatjuk a világlátásunkat, mert igenis el kell fogadnunk azt, hogy a világlátásunk eredendően a legtöbb esetben nem jó, nem megfelelő, és hogy ezt a szoftvert átírjuk, azáltal, hogy elfogadjuk azt, hogy van láthatatlan világ, van belső érték, van ugye olyan életmódbeli hozzáállás, van ugye a mozgás, van a táplálkozás, stb. És ezeket a szoftokat úgy tudjuk átrendezni, ezeket a programokat az életünkben, hogy a testünk, a hardware által irányított testünk, az úgynevezett genetikai kód által megszabott fizikai létünk is egyértelműen rezegni, rezonálni, megváltozni fog egy bizonyos idő után, de ez nem is olyan hosszú idő. Tehát ma már eljutott a tudományod, hogy a telomér, és erről még esetleg szó lesz, például a telomér rendszerrel sikerült bebizonyítani azt, hogy az ember az életmódjából az élet hosszát tudja befolyásolni, és nem csak az a lényeg, hogy mennyit élünk, hanem az, hogy hogyan, milyen egészségben, milyen lelki hozzáállással, és ez az életminőségnek nevezett tudományos fogalom, ez nem mindegy, hogy hogyan zajlik az embernek a hétköznapjaiban.
Attila, mindkét keresés az emberi kíváncsiságban gyökerezik. Mi emberi lények ki akarjuk nyomozni azt, hogy mi történik bennünk és körülöttünk, de ez nem mindig sikerül, vagy talán mégis?
Az elme, tehát az emberi mentális világ és az elme világnak az alapvető jellegzetessége a kíváncsiság, és ez ugye a hajtómotora tulajdonképpeni felfedezéseknek, meg az, hogy megismerni, mert kíváncsi vagyok, ugyanakkor kételkedem abban, amit megtaláltam, tehát nem hiszem el azt, hogy ez a végső tudás, és valahol az elme, még hogyha nem is vallja be önmagának, de valahol elfogadja azt, hogy igazából az elme eszközével a végső tudást az gyakorlatilag nem lehet megszerezni, de ez tényleg, hogyha nézzük a tudományos felfedezések korszakait és sorozatát, és hogy abba egy picit belemélyedünk, akkor egyértelműen el tudjuk azt fogadni, hogy sosem lesz vége. Tehát ennek sosem lesz vége, mert mindig jön valami szubatomi dolog, vagy mindig jön valami szupra univerzális dolog, amit még meg kell találnunk, ami még csak az a picike hiányzik, de még csak az a picike, és akkor hónapon majd lefekszem, akkor az meg lesz, és akkor minden rendben, de ez a tökéletességre való törekedés, ez a hajtómotor az elmében, ez tulajdonképpen egy mélyebbről fakadó keresési vágy. Itt viszont a belső világban a tanítások szerint, persze ezt nem én mondom, a tanítások szerint van végpont. Tehát van egy olyan állapot, amit beteljesedésnek, vagy megvilágosodásnak, vagy megvalósítottságnak, vagy teljességnek, vagy bármilyen névvel illetjük, de hogy vannak olyan emberek, éltek olyan emberek a Földön, és bizonyosan most is vannak olyan emberek, akik el tudják érni ezt a belső beteljesedett, a teljesség és a tudás teljes birtokában lévő állapotot, amiben ők érzik, tudják, hogy itt ez úgymond a csúcs, hogy most hétköznapi kifejezéssel éljek. Tehát a két rendszer, az elme, a külső megismerés, a belső megismerés közt egy nagyon lényeges véleményem szerint különbség, az az, hogy a belső megismerés az el tud jutni egy olyan pontra, ahol azt mondja, hogy az övé a végtelen és a teljesség, és már nem törekszik további megismerés, mert elérte a maximumot. Viszont a külső elme eszközével végzett megismerés, a külvilág, annak a megismerése, az talán végtelen, tehát sohasem ér véget.
Apropó keresés, meg az, hogy még egy aprócska hiányzik, és még egy aprócska, vagy mára még egy aprócska, s holnapra még két aprócska, és 5 év múlva még lesznek ilyen apróbb dolgok. Ez akkor pont úgy van, mint a tanulásban, hogy azt hiszük mi, hogy annyit tudunk, de amikor ténylegesen neki fogunk tanulni, akkor jövünk rá, hogy még milyen sokat kell tudjunk, vagy milyen sokat kell tanuljunk, és ezt valahogy soha nem lehet befejezni.
Egész fiatal korban, amikor úgy magunkba szívtuk a tudást, meg a tudományt, és úgy volt egy ilyen indíték, hogy na most én mindent meg akarok tudni, mindent meg akarok tanulni. Bennem voltak ilyen késztetések, hogy én minden könyvet, ami egyszer létezik azon a területen, ahol én dolgozom, azokat mind el akarom olvasni, aztán ugye a terület az szűkült, és kiderült, hogy az irodalom az tágult, és még szűkebb lett a terület, amin dolgoztam, és még tágabb lett az irodalom, szóval kiderült, hogy azon a szűk szakmai területen, abban a közegben sem tudom még elolvasni sem az összes publikált tudományos cikket, vagy irodalmat. Most ezt emberiségre vonatkozó, az emberiség kultúráját teljes mértékben átölelni, vagy azt a tudást, amit az emberiség tudásnak nevez, az teljesen átölelni lehetetlenség. Ez a külső tudás, az anyagi tudás, Ez annyira szerteágazó, hogy gyakorlatilag egyetlen egy ember ezt teljesen átlátni nem tudja, a polihisztorok régebb léteztek, mert kevesebb volt a volumene a tudásnak, de gondoljunk bele abba, hogy azok a polihisztorok, azok mind belsőleg is fejlett egyének és lelkek voltak, tehát belső életet is éltek, és nem zárták ki a belső életnek a lehetőségét. Ma már polihisztorról nem beszélhetünk, lehetetlenség, annyira szerteágazott, nem egy szakmán belül, hanem az összes szakma ugye olyan óriási területet fed le, hogy ezt egy koponyába zsúfolt agytekervény, dolgozó elme ezt nem tudja átfogni, viszont az ember, ha szívével lelki keresésre indul, akkor az olyan tág lehet a szív, és ezt a ugye, keleti tanítások egyértelműen leírják, hogy annyira kitágulhat a szívérzése, hogy az ember az egész univerzumot magába tudja ölelni, és meg tudja érezni a mindenség érzését, amiről a versek szólnak.
Igen, köszönöm szépen a választ. Hölgyeim és uraim, most rövid szünet következik. Nyár van, éjszaka van, úgyhogy hallgassuk meg a Nyári éj partján című dalt. Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésben. SMS számunk a 0742-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió digitális világ, Nagybodó Tibor. Ma esti vendégünk dr. Puskás Attila, számos tudományos társaság tagja. Őt kérdezzük tovább. Attila, miért van az, hogy a tudományos keresés annyira sikeres volt, de amikor tudatunk megértésére kerül a sor, az emberiség általában kudarcot vall?
Szerintem olyan sokan nem is indultak el a tudatkeresésre, tehát jóval többen, szám szerint jóval többen keresik a külvilágot, és hogy tudományos kutatásnak ez a célja. Hogy kudarcot vallott-e a tudatkeresés, az lehet, hogy talán meredek fogalmazás, semmiképp nem olyan látványos, mert ez egy belső élet, és általában belső élet az embernek az egyéni megélése, és nem biztos, hogy ki van írva a homlokára, hogy benne mi van. Az viszont egyértelmű, hogy ha az ember magán dolgozik és belső életet él, akkor az nem az önzőségnek a jele. Mert azáltal, hogy ő magán dolgozik és magát próbálja formázni, jobbá tenni, azáltal egyértelműen a közösségnek javára válik. Tehát ugye az ember nem tudja a világot megváltani, csak önmagát próbálja jobbá tenni. Már közhely, annyiszor elmondtuk. Tehát a belső keresés, illetve a tudatnak a keresés, ez egy jó fogalmazás, mert tulajdonképpen valóban arról van szó, hogy a régi mondás, hogy a lét határozza meg a tudatot, az egyértelműen hibásnak bizonyult, mert valóban ma már a modern fizika és a spirituális utak valamennyi formája azt mondja ki, hogy igenis a tudat határozza meg a létet, és tulajdonképpen a teremtés az a tudatnak a műve. Itt az a nagy kérdés, hogy milyen tudatról beszélünk. És akkor ezt nyilván, ezt a pár fogalmat csak kell tisztázni, hogy a spirituális kereső számára, aki ugye egy bizonyos spirituális iskolát vagy utat követ, de legyen az bármilyen formája, az tulajdonképpen a tudatával dolgozik, és az elismeri azt, hogy a tudatnak több síkja van, több formája van, és a tudatnak a legegyszerűbb, ismertebb változata az az a hétköznapi emberi tudat, amivel mi a külvilágban élünk, és ez döntően a mentális, az eszünkkel való tevékenység tudata. Ebben semmilyen különös nincs. Valószínűleg, hogyha visszamegyünk több millió évvel, akkor a majom számára ez egy nagyon különös, vagy az ős ember számára egy különös tudatállapot lehetett, hogy ime megjelentek közöttünk, járkának olyan hozzánk hasonló, két lábon járó emberformájú lények, akik egy picit másként használják a tudatukat. Persze ezt nem tudta az akkori ember megfogalmazni, de az okosodó ember az elme fegyverével fokozatosan felvértezett ember már jobban tudott tájékozódni a környezetében, és meg most azt a bizonyos homokba ejtett krumplit, amiről a Sheldrake kísérlet szólt, és ez az okos ember, ez fokozatosan kifejlődött oly módon, hogy nem tűnt el mondjuk esetleg a majom, mint faj, hanem egyszerűen mellőle fokozatosan kinőtt. Na most nyilván ide nem mehetünk bele ebbe a vitába, hogy a majom és az ember hogyan alakult át, hogy volt-e kvantumugrás, és akkor itt bejön ugye a kvantumfizikának az alaptétele, hogy vannak, ma már a tudomány elfogadja azt, hogy van olyan fejlődési módozat, amikor valami átugrás történik egyik állapotból a másikba, és nem találjuk meg a vonalat, ami ezt átvezeti. Tehát hiányoznak az evolúcióban is bizonyos állomások, ezeket evolucionáris réseknek, vagy gepeknek hívja az angol, gep az a rés, vagy hiányt jelent, hogy nem tudjuk fosszilis maradványokkal pontosan kitölteni ezeket az evolúciós űröket, de mégis megtörtént ez a fejlődési ugrás. Ez már nyilván a kvantumfizikának a területe, és a kvantumfizika az mondjuk elfogadott a racionális tudomány számára, amikor szubatomi szinten dolgozik, de amikor a kvantumfizikát átültetjük az ember, vagy egy makroszkópos világ szintjére, akkor egy picit olyan furcsa hangozhat, hogy vannak non-lokális hatások, ami azt jelenti, hogy ugye én ki tudok hatni esetleg Amerikában élő társamra valamilyen más formában, vagy a két elválasztott elektron is non-lokálisan tud egymással közlekedni, valamilyen szinten információt cserélni, vagy vannak ezek az ugrásszerű fejlődések. És ez a kvantum ugrás, hogyha ezt be tudjuk vezetni a makroszkópos világba, akkor már gyakorlatilag nagyon sok tudományos fogalommal tudunk már bánni, és megmagyarázni olyan dolgokat, amelyeket esetleg első hallásra visszautasít az elme, vagy az ész. És akkor ugye kiindultam ebből az elmetudatból, sokkal másabb tudatállapotot jelent, amikor az ember a szívtudatban él. Ez a szívtudat, erről már szó volt, de erről szólnak ugye az irodalmi alkotások, erről szólnak a vallási tanítások, erről szól a szentírás, Jézus tanítása, illetve a nagy spirituális tanítók, mestereknek a tanításai mind arra utalnak, hogy van az emberben egy olyan régió, egy olyan világ, egy olyan spirituális szerv, ahol másként működik az ember, ahol főleg az érzés, az egységérzés, a szeretetérzés, a kollaboráció, nem a versengés, hanem a segítőkészség, nem az ellenségeskedés, hanem a baráti érzés, és ezeket a régiókat fejlesztve az ember megtapasztalhat más tudatállapotokat, és ezeknek is leírások szerint nagyon sok rétege van, különböző szintjei, de így egyszerűsítve talán így mondhatnám el, hogy ez elválik egy picit az elme birodalmától, és a szív birodalma, a szív tudata az sokkal lágyabb, sokkal békésebb, de ugyanakkor sokkal-sokkal erősebb, sokkal-sokkal hatékonyabb, mert közhely, hogy a szeretet az mindig győz, de ezt csak akkor tudod megélni, hogyha te próbálsz törekedni oda a szívvilágodba és abba a régióba, és arra megvannak a megfelelő gyakorlatok, hogy hogyan kell ezt elsajátítani.
Időközben Éva írt az adás Facebook oldalára. Kérdése: mi a tudomány, illetve az önálláspontja a metafizikai fogalomról, a lélekvándorlásról, és hogy a tudomány tagadja vagy elfogadja a kellő magyarázat kísérletében a lélekvándorlást? Várjuk a válaszod.
A lélekvándorlást és egyáltalán ezt az egész kérdéskört a tudomány természetesen az akadémikus tudomány ezt nagyjából startból visszautasítja és nem is foglalkozik vele. Vannak alternatív tudományok, és mondom, ez ugye a kvantumfizikának a kiterjesztett változata. Vannak ma már olyan kvantumfizikusok, akik a lélek fizikájával foglalkoznak, amit Goswami például, vagy Deepak Chopra, ő mondjuk orvos, de nyilván ajurvédikus orvoslással is, meg mindenféle kiterjesztett változatokkal foglalkozik. A lényeg az, hogy ugye 100%-osan tudományosan a lélekvándorlást exakt a mai tudomány által használt módszertannal nem fogjuk tudni bebizonyítani. Ez is egyfajta hit kérdése. Viszont mint hitvilág és mint eszmerendszer egy rendkívül logikus racionalitása van, és tulajdonképpen beilleszthető, hogyha tudományos, a mai aktuális tudomány eszköztárával élünk, akkor tudományos kritériumoknak meg is felelhetne, vagy legalábbis bizonyos szemszögből lehetne magyarázni, és a lélekvándorlásnak a lényege az, hogy valami belőlünk, valamilyen energetikai szint, nevezhetjük ezt léleknek, nevezhetjük ezt szubatomi rész továbbélésének, tehát valami bennünk tovább megy, megmarad, és ugye, hogyha a spirituális szemszögből követem, akkor a lélekvándorlásnak a racionalitása idézőjelbetéve az, hogy a lélek fejlődik, és egyfolytában próbál ugye testet keresni azáltal, hogy a megszerzett tapasztalatokat, azokat a hardware dolgokat, amelyeket az előző tapasztalataiból összegyűjtött, azokat felhasználva újabb és újabb fejlődést tegyen mi irányába, tehát mi ennek a fejlődésnek a célja. A fejlődésnek a célja a visszatalálás, az egység, de hogyha ezt emberi szemszögből nézzük, akkor is jól elfogadható, hogy igen, tulajdonképpen az emberi létnek a célja az, hogy visszataláljon a forrásához. Nyilván ez hit kérdése még egyszer, tehát el kell fogadnunk azt, hogy mi valamilyen forrásból jövünk, és ez a forrás minket valahogy szétszórt játékból, ugye szó volt a játszásról, és ezt énekelt az LGT, de tényleg lehetséges, hogy játékból nevezi az ember ezt játéknak, lehet, hogy Istennek nem ez a fogalma, de valahogy szétszórt bennünket, és a kőzetben még mélyen aludt ez a valami, aztán a növényben ez elkezdett álmodni, aztán az állatban felébredt, de még nem tudta, hogy ébren van, és az emberben felébredt, és tudta, hogy ébren van, és az ember az evolúció során került abba a stációba, ugye, hogy elkezdte megfogalmazni ezeket a kérdéseket, és elkezdett kutatni nem csak kifele, hogy mi van kint, hanem nyilván befele is, és a két kutatás, a külső és a belső, az az évezredek során azért nagyjából párhuzamosan zajlott, csak világrégiók szerint voltak különbségek, hogy hol volt ez intenzívebb, ugye a keleti világban a belső keresés volt intenzívebb, és most is az, és a nyugati világban inkább a külső keresés, de a két rendszer szépen ötvöződik, és ugye ezek a tanítások nagyon szépen kombinálják és integrálják a keleti tudást a nyugati dinamizmussal és külső kutatással.
Ugyanide még egy kérdés Péter írja, hozzászólás inkább. Jó estét, ha a lélek egy energiaforma, és a tudomány szerint az energia nem vész el, akkor beszélhetünk lélekvándorlásról. Mi a szakember véleménye?
Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, egyébként így mondja, ugyanígy mondja a Goswami is, hogy tulajdonképpen itt az energia megmaradás törvénye nem csorbul, hanem valamilyen formában tovább zajlik, és így is meg lehet közelíteni a lélekvándorlást. Picit úgy, hogy az ember, a nyugati társadalom elzárkózik ettől a fogalomkörtől, de ez nyilván beleilleszthető bármilyen eszmerendszerbe, tehát nem ellentmondásos.
Időközben egy SMS is érkezett, a hallgató telefonszámának a vége 1381. Jó estét, jó az adás, örülünk neki, köszönjük. A tanár úr beszélt arról, hogy az ember keresi azt, hogy ki vagyok én. Honnan tudhatjuk ezt meg? Nos Attila, a hallgató, a kedves hallgató erre keresi a választ.
Hát a külső kutatásból nem fogjuk megtudni, hogy kik vagyunk. Annyit fogunk megtudni, hogy ugye, hogy néz ki az a világ, ami minket körülvesz, de megint visszautalok a fizikára, és ugye a fizika az a tudomány, ami a legelőre mutatóbb és legmélyebbre hatolt az anyagban, és a fizika eljutott a szubatomi szinten arra a felismerésre, hogy kettős természetű minden, tehát anyagi és hullám, és igazából anyag nem is létezik, ma már ilyen egyértelmű kijelentések vannak, mert a szubatomi szinten az anyag megfoghatatlan, mérhetetlen, elvész. Ha az, hogy kik vagyunk igazából, azt a belső keresés segítségével tudjuk megválaszolni, és ehhez hosszú-hosszú utat, spirituális utat kell bejárnunk, és ennek ugye az önismeretnek a csúcsosodása tulajdonképpen az, hogy tényleg elérjünk egy olyan felismerésre, amely nem külső tudásból, nem olvasott tudásból fog bennünk felvirradni, hanem egy belső megtapasztalásból. Tehát az, hogy kik vagyunk, az csak belső megtapasztalásból lehet majd megtudni, de kétségtelen, hogy nem azok vagyunk, akiknek látszunk, és én nem Puskás Attila vagyok, aki orvos, hanem ez csak egy külső látszat, hanem az, hogy én ki vagyok, azt nem tudom elmondani. Azt csak érezni tudom, és csak megtapasztalni tudom, de amikor tényleg rájövök, hogy ki vagyok, akkor bizonyosan, hogy teljesen elhallgatok.
Attila, következő kérdés. Segít-e a tudomány és a tudás a spirituális életben, és ha igen, akkor hogyan?
Attól függ, hogy honnan indulunk. Tehát, ha csak kívülről indulunk, akkor tulajdonképpen a tudás nem fog elvezetni a spiritualitáshoz. Nagyon ritka. Van egy pár olyan tudós. De ezeknek a tudósoknak is, akiknek tulajdonképpen az útjuk a spiritualitás irányába tolódott el, de ettől nem hagyták abba természetesen a kutatásukat. Ezeknek mind-mind volt valamilyen belső élményük, felismerésük. Például ugye leírja az egyik fizikus, a Capra, aki egy csodálatos könyvet írt, az a címe a könyvének, hogy a fizika táója, már a cím is nagyon érdekes, megvan egyébként magyarul, el lehet olvasni, hogy ő ült a tengerparton, és tulajdonképpen úgy nézte a hullámokat, meg nézte a sirályokat, és akkor egyszer csak volt egy ilyen nagyon érdekes egységélmény. Tehát, hogy valahogy ezt hívjuk mi a spirituális keresők, ez valamilyen kegyelmi ajándék volt, hogy ő meg tudott tapasztalni valamit, ami őt aztán kimozdította, és rátérítette egy ilyen belső útra is. Úgyhogy a tudás, ha azt a tudást veszük, amit a hétköznapi értelemben értünk alatta, tehát a külső világ tudása, hogy segít-e a spirituális keresésben, az abban az esetben igen a válasz, hogyha belülről indulunk el, vagy hogyha belső életet is élünk, akkor igen, akkor az ember keresi tudatosan vagy tudattalanul, találkozik, bevonza azokat az információkat, amelyek a két rendszert összekapcsolják. Tehát találunk a tudományban is olyan területeket, amelyek nemhogy kizárják a spiritualitást, hanem igenis mellette szólnak. De hogyha a spirituális kereső kimondottan csak tudományos érvekre vár, hogy őt meggyőzze a spirituális keresésének a helyességéről, akkor tévúton jár, mert a tudományos érvek azok az elme érvei, és ez meg egy más régió. Úgyhogy a kettőt így lehet összeegyeztetni.
Köszönöm szépen a választ, Attila. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a mai digitális világ? Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila, érdőgyász főorvos, a zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor és műszaki munkatársunk Johann Tatár nevében is. Attila, az es gondolata helyett ma is verset várunk tőled. Van még valami a tarsolyodban?
Van egy versem, a földről írtam, és az a cím, hogy Halványkék pötty. Halványkék pötty a világ tengely körül, s rajta emberfajta önmagának örül. Csak porszemnyi, de mégis része, benne a mindenség egésze. S ahogy a csillagok pislognak az égen, úgy gyúl a fény az emberek szemében. Tátongó űrök örök háza, milliárd lélek halványkék hazája.
Köszönjük szépen, Attila. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Engem legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak. Ennek tartalmából röviden. Múlt szombati meghívottunk szerint a temető összeköt minket, hisz véglegesen egybezár a sír feleséget és férjet, szülőt és gyermeket. A temető összeköt pedig vasárnaponként egyik családtak a református templomba megy imádkozni, a másik a római katolikus templomba, de a temetés után egy sírban nyugszanak. A temető összeköt, mert egy faluban ugyanoda temetik az egymással szemben álló haragosokat és ellenségeket. A temető ugyanakkor elválaszt, mert egykori barátok és osztálytársak határokon túl halnak meg. A temető hazahív. Évente legalább egyszer Budapestről, Bécsből vagy a nagyvilágból hazajönnek a még élő és öregedő gyermekek az őket felnevelő szülők sírjánál gyertyát gyújtani, mert a temető életünk egy része. Témánk: a temetőinkben él tovább az életünk. Szombat déli meghívottunk a megszokott időben, déli fél egytől. Eötvös József volt református esperes, a vártemplom lelki pásztora. Hölgyeim és uraim, Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a Székelyudvarhelyi Hangaüzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hangaüzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.